Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek december 31-én 18 óra 30 perckor évvégi háladó szentmisét mutat be az Egri Bazilikában. A szertartást rádiónk élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Donald Trump akár Kijevbe is készen utazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike az ilyen kérdéseknek, de megjegyezte, ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az két órán keresztül zajlott, nagyszerű volt és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky pedig kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Moszkva egyetért az amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak, jelentette ki Dmitrij Peszkov. Az orosz elnök sajtótitkára közölte, Vlagyimir Putyin és Donald Trump előző telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsonya Julianus naptár szerint január 7-én lesz. Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart január 5-én 11 órától. A miniszterelnök szerint kérdés nem marad válasz nélkül. Hasonló eseményre legutóbb 2024-ben, 23-ban és 22-ben is, még karácsony előtt december 21-én került sor. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei 2025-ben, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderőfejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják rendszerbe a Leopard harckocsikat, melyekből az utolsó példányokat december első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét a zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 8 pontos javaslattal készül a konzultációra a közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Navracsics Tibor január 6-án szeretné megtartani az egyeztetést. A javaslatok között szerepel az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése és a szolidaritási hozzájárulás szabályozásának átalakítása is. Több a kis- és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 19-ig lehet beadni. A szilveszteri tűzijátékok biztonságos felhasználására figyelmeztet a katasztrófavédelem. Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője azt írta, soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig kizárólag szabadtéren, kertben vagy közterületen lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani. Végül az időjárásról. Csak egy délfelé vonuló szakadozóban lévő frontfelhőzet zavarhatja majd a napsütést. Helyenként hózápor előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, néha viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben plusz 1-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu. Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai műsorban újévi köszöntőket és bölcs gondolatokat fogunk hallani. Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét. Üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dőljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Negyvennégy életlecke egy 90 éves embertől. Az élet nem korrekt, de még mindig jó. 2. Amikor elbizonytalanodsz, tégy meg egy apró lépést. 3. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne élvezzük. 4. A munkád nem gondoskodik rólad, amikor beteg vagy. A családod és a barátaid igen. 5. Ne vásárolj olyan dolgokat, amikre nincs szükséged. 6. Nem kell minden érvelésben győznöd. Légy hű magadhoz. 7. Sírj másokkal. Sokkal gyógyítóbb, mint egyedül. 8. Arra gyűjts, aminek értelme van. 9. Amikor a csokoládéról van szó, az ellenállás hiába való. 10. Békülj ki a múltaddal, így nem rúgja szét a jelenedet. 11. Hagyd, hogy a gyerekeid lássanak sírni. 12. Ne hasonlítsd az életedet másokéhoz. Nem tudhatod, hogy miről szól az ő életük. 13. Ha egy kapcsolat titkos kell, hogy legyen, nem kéne benne lenned. 14. Minden meg tud változni egy szempillantás alatt, de ne aggódj. Az Isten soha nem pillant. 15. Védj egy mély lélegzetet, nyugtatja az elmédet. 16. Szabadulj meg minden felesleges dolgottól. A zűrzavar minden értelemben lehúz. 17. Ami nem öl meg, az megerősít. 18. Soha nem késő boldognak lenni, de ez tőled függ, és senki mástól. 19. Ha arra kerül a sor, amit szeretsz, ne fogadd el a nem választ. 20. Égesd a gyertyákat, használd a vasat, terítőd, viseld a díszes ruháidat, ne őrizd őket a különleges alkalmakra, a mai nap is különleges. 21. Készülj fel, aztán indulj el. A következő életlecke. Most légy excentrikus, ne öregségedre akarj rózsaszint hordani. A következő. Az agy a legfontosabb a szerelemben. Senki sem felelős a boldogságodért, csak te. Értelmezz át minden úgynevezett szerencsétlenséget a következő kérdéssel. 5 év múlva fog ez számítani? Újabb életlecke. Mindig válaszd az életet. Bocsáss meg, de ne felejts. Nem a te dolgod, hogy mások mit gondolnak rólad. Az idő majdnem mindent meggyógyít. Adj időt az időnek. Mindegy, hogy jó vagy rossz a helyzet, az meg fog változni. Ne vedd magad túl komolyan. Senki más nem teszi. Higgyél a csodákban. Az Isten önmagától és önmagáért szeret, nem azért, hogy mit tettél, vagy mit nem tettél. Következő életlecke. Ne vizsgálgasd az életet. Állj neki és hozd ki belőle a legtöbbet, most. A megöregedés túltesz a haj meg fiatalon alternatíván. A gyerekednek egy gyermekkora van. Semmi sem számít a végén, csak az, hogy szerettél. Menj ki minden nap, a csodák mindenhol várnak rád. Ha mindannyian egy halomba dobnánk a problémáinkat, és meglátnánk a többiekét, a miénket visszavennénk. Az irigység időpazarlás. Fogadd el, amit van, és ne azt, amire úgy gondolod, hogy szükséged van. Nem számít, hogy érzed magad. Állj fel, öltöz fel, és menj ki az emberek közé. Következő bölcsesség, lazíts. A legjobb rész még hátra van. És az utolsó, ha nincs is csokorral átkötve, az élet attól még ajándék. Kányádi Sándor, Ballag már. Ballag már az esztendő vissza-vissza nézve, nyomában az öcsejő vígan fütyörészve. Beéri az öreget, s válláról a terhet, legényesen leveszi, pedig még csak gyermek. Lépegetnek szótlanul, s mikor éjfél eljő, férfiasan kezet fog, múlttal a jövendő. Farkas Árpád új év köszöntő. Szép vagy, mint a fehér fenyő, hótól tiszta fátyolos. Szép menyasszony új esztendő, békét, békességet hoz. Ne légy te arannyal zengő, ezüstfénytől mámoros, búvó patak új esztendő, békét, békességet hoz. Bolyhos szelid bárányfelhő, mint a búza, mint a rozs, kenyerünkhöz új esztendő, békét, békességet hoz. Jöjjön hozzánk el az erdő, mikor hideg záporoz, pásztortüzes új esztendő, békét, békességet hoz. Krumpli földünk ágya eső, fűse legyen árva rossz, a házunkba új esztendő, békét, békességet hoz. Tisztaság légy és levegő, áldott hó álmainkhoz, légy a hazánk új esztendő, s békét, békességet hoz. Mentovics Éva, újévi köszöntő. Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben. Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút és gondot. Kezdődjön hát egy új élet, legyen békés, boldog éved. Vas Albert, a szilveszteri rektor. Van a földgömbünkön egy híres egyetemi város, a nevét tapintatból elhallgatom, ahol ősi szokás, hogy szilveszter estéjén mindenki álarcot ölt és maskarába öltözik. Az ősz egyetemi professzoroktól, polgármestertől és egyéb fontos közéleti személyiségektől le egészen a zöldfülű diákokig, s a maskarás tömeg ezerféle bolondságot követelve végigvonul a város főutcáin, s végül az egyetem aulájában asztalok mellé telepszik ünnepi vacsorához. Ennek az egész szilveszteri maskarának fénypontja a közös vacsora kezdetén van, amikor is az egyetem rektora tréfás ünnepi felköszöntőt kell, hogy tartson, mely annál sikerültebb, minél jobban megnevetteti az ünneplőket. Tavaly ilyenkor új rektora volt az egyetemnek, akit a lakosság még alig ismert, s mindenki kíváncsian várta, hogy a tudomány új mesterének tréfa csináló tudását megismerhesse. Szilveszter estéjén szokás szerint összegyűlt a maskarás embertömeg a kivilágított főtéren, s a vidám menet pukkanó rakétákat lődözve, zeneszó mellett megindult az egyetem felé. Ugyanakkor a város elmegyógyintézetében is szilvesztert ünnepeltek, s a maskarás fölfordulásban az egyik ápoltnak sikerült kiosonni a nyitva felejtett kapun. A hajsza persze megindult mindjárt, s a személyi leírást a rendőrségi rádió is szétkürtölte. Vörös török bugyogó, fehér ing, kék turbán, fekete állarc. Ápolók, rendőrök, civil ruhás detektívek cirkálták körül a tarkabarka ünnepi felvonulást, az egyetlen lehetőséget, ahová a szökött bolondnak sikerülhetett eltűnnie. S végül is az egyetem lépcsőházában ráakadtak a keresett jelmezre. Két civil ruhás rendőr szó nélkül közrefogtas lehetőleg minden feltűnés elkerülésével kivezették az egyetem mögött készenlétben várakozó betegszállító kocsihoz. Természetesen a dolog nem ment egészen simán. A sarokba szorított kékturbános mindenáron tudni akarta, hogy miről van szó. Semmi az egész kis öreg, nyugtatták meg a detektívek, csak kocsikázni visszük egy kicsit. Beülünk ide szépen, kisapám, aztán gyűjtehó, röpít a motorka. De kérem, én nem akarok kocsikázni, tiltakozott a turbános. Én az egyetem rektora vagyok. Tudjuk, apám, tudjuk, bólintottak a detektívek elnézően, és betuszkolták a rúgkapáló törököt a párnázott gépkocsiba. Az letépte magáról a fekete állarcot. De hát nézzenek meg az Isten szerelmére, könyörgött, én az egyetem rektora vagyok. Jól van, rektor úr, jól van, csillapították a detektívek, akiknek az arc semmit sem jelentett, majd a doktor bácsi örvendeni fog magának. A bolondok házában már javában folyt a szilveszteri ünnepély, mikor az ápolók belőtték a megkerült törököt a lampionokkal földíszített étkezdébe, egy nagy kövér szerecsen királynak mázolt alak nyomban tüntető örömmel esett neki. Megkerültél, rektorom, mondd, hogy pitypalatty. De a rektor nem mondta azt, hogy pitypalatty, hanem tovább tiltakozott paprikavörösen, azonban a nagy ricsajban amúgy sem értette senki, hogy mit mond. A hájas szerecsen király kidüllett szemekkel bámult rá, aztán vékony gyerekhangon nevetni kezdett. Hihihi, nézd csak, de pompás maszkod van. Meg se ismernélek, ha nem én tettem volna a turbánt a fejedre. Azzal feketére mázolt bütykös mutatóujját rányomta a rektor kiálló orrára. Nevetett, sikongott boldogan, mintha csak igazi orr lenne ez a nagy krumpli itt az arcodban. A rektor török ordítani kezdett. Én nem vagyok bolond, követelem, hogy vezessenek az igazgatóhoz, a főorvoshoz, most azonnal, én nem vagyok bolond. Psst, nyomta rá a nagy, mázolt mancsát a kiabáló szájára a szerecsen király. Mi tudjuk ezt, csak az igazgató bolond itt, meg a főorvos, de hallgass, ezt titok, mondd, hogy pitypalatty. Nem mondom, ordította a turbános. Csak egyetlen egyszer mond, hogy pitypalatty, tette össze a szerecsen király, esedezve a kezeit. Rektorkám, ne ronsd el a tréfát. Mondd, hogy pitypalatty, üvöltötte el magát egy páncélos lovag, és fölemelte vaskesztyűs öklét. A turbános elsápadt, és segélykérően nézett körül, veríték ült ki a homlokára. Mondd, hogy pitypalatty, üvöltötte a páncélos lovag, és a szerecsen király egyszerre, s a zsivajgó tarka tömeg kezdett köréjük gyűlni. Pitypalatty, nyögte kireszkető térdekkel a rektor. Hangosabban, parancsolta a páncélos. Pitypalatty, pitypalatty, rikoltott a halálra rémülten az áldozat. A többiek tapsolni és éjjenezni kezdtek. Halljuk a rektorunkat, halljuk a rektorunkat. Kiabáltak össze-vissza a bolondok. A szerecsen király fölnyalábolta az ilyet kis emberkét, s föltette egy asztalra. Csönd legyen, ordította a páncélos lovag. A rektor beszélni fog. És csönd lett. És a rektor beszélni kezdett idegesen, kapkodó szavakkal, izgalomtól és félelemtől remegve. Elmondta, hogy ő az egyetem rektora, hogy erőszakkal hozták ide, hogy emiatt eljárást fog indítani az intézet igazgatója ellen, s mindenki ellen, akinek szerepe volt ebben az aljas emberrablásban, mert senkinek sincs joga ahhoz, hogy egy szabad embert elfogjon és a bolondok házába zárja. A hallgatóság a harmadik mondat után ásítani kezdett, majd rendre egyik a másik után elfordult, s ott hagyta az asztal tetején ágáló török bugyogóst. Végül is a szerecsen király egyszerűen leemelte barátját az asztalról, s kormozott mancsát a szájára tapasztotta. Ó, hagyd már abba, pofám! Unalmas vagy, mint egy tányér bableves. Ezt mi mind tudjuk, nincs benne semmi tréfa. Azzal egyszerűen magára hagyták, hogy sírja ki a panaszát, akinek tudja, ha talál rá bolondot. Ugyanakkor lent a városban, javában folyt az ünnepség. A jelmezes társadalom elfoglalta az asztalokat, a vacsora készen volt már a tálakban, csak a rektor beszédjére várt mindenki. A rendezőség kutatni kezdett a tömegben a rektor után. A felesége csak annyit tudott róla, hogy utoljára lépcsőházban látta beszélgetni valakivel. Piros török bugyogó volt rajta, fehér ing, kék turbán és fekete állarc. Hosszas és izgalmas keresés után végre kint az egyetem előtt lelték meg az állarcos pasát. Rektor úr, tessék sietni, mindenki várja már a beszédét, estett neki a kétségbe esett rendezők. Itt vagyok, fiúkák, itt vagyok, vigyorgott barátságosan az állarcos rektor. Megyek én, hogy ne mennék? Azzal hagyta magát végigvezettetni a termen, föl a virágokkal, zöld gajakkal díszített pódiumra. A zaj hirtelen előtt. Mikor az új rektor török jelmezében magára maradt a pódiumon, és szembenézett a több ezer főnyi tömeggel, először úgy tett, mintha menekülni akarna. De a mozdulatai olyan mókásak voltak, hogy az első derültség hullám végigmorajlott a közönségen, még mielőtt kinyitotta volna száját. Ettől szemmel láthatólag fölbátorodott. Előre nyújtotta a nyakát, és alárikoltott a hallgatóságra. Pitty palatty, pitty palatty, pitty palatty. Orkánszerűen tört föl a nevetés a tömegből, az emberek dülöngtek. Halljuk, halljuk, ordították hátul a diákok, lábdobogásra jutalmazva a szokatlanul jól sikerült rektori tréfát. Hölgyeim és uraim, pitty palatty, elkapunk egy pitty palattyot, csúszdit csinálunk belőle, s kilőjük vele 320 éves öreganyánk zápfogát a holdba. A borjú nagyot ugrik erre, és azt mondja, hogy mú. Mire az elnök leveszi a fejéről a tepsit, beleteszi a svábbogarat, a svábbogár fölmászik a német császár szakálán, és megmondja Noé apánknak, hogy bárkával nem lehet aranyhalat fogni, hülyeség az egész. Tessék kimászni a bárkából, és átülni a fogorvosi székbe. A fogorvos kihúzza dédunokája zsebéből a tengeri malacot, a malac fölszad a toronyórára, mire a harangozó felesége beleaprítja a tésztába az őrmester vízilovát. A víziró vízzé lesz, és becsorog a bányagróf nyakába, aki gyorsan fejébe nyomja a fürdőkádat, és kergetni kezdi a jeges medvét az északi sark körül, ahol egy 500 esztendős filmsztár műfogait csattottatva gesztenyét árul a beroinoknak. Hogy mivel végződött a szokatlan ünnepi beszéd, azt már a hangos hahotázástól senki sem hallotta. Soha még ilyen sikere rektornak a városban nem volt. A közönség görcsöt kapott a nevetéstől, s a lelkes diákok vállukra emelték a rektorukat, és háromszor diadalmasan körülhordozták az aulán. Az eszemiszom alatt a tréfás rektor asztaltól asztalig vándorolt, mindenütt evett és ivott valamit, spitpalattyozásával meg egyéb mókáival könnyekig megnevettette a hálás hallgatóságot. Mindenki esküdött, hogy ilyen barátságos és szellemes rektora még nem volt az egyetemnek. Az ünnepség végeztével a rektorné keresni kezdte a férjét, akit végül is az egyetem előtt talált meg. Jöjjön, mondta, megyünk haza. Pitypalatty, felelte a rektor. Robert maga ivott, jegyezte meg rosszalólag az asszony. Pitypalatty, makacskodott a rektor. Veszünk egy pitypalattyot, gumicsúzdit csinálunk belőle. A rektorné most már valóban méregbe gurult. Belekarolt az állarcos törökbe, és vonszolni kezdte a gépkocsi felé. Segítség, ez az asszony el akar rabolni, sikongott a rektor. Emberek, mentsenek meg ettől az asszonytól. Az emberek hasukat fogták nevettükben az utcán. Végül is a rektornénak sikerült a kocsiba gyömöszölni az urát, s a sofőr elindította a motort. Szégyelje magát, sziszegte a rektorné, ami sok, az sok. Maga szégyelje magát, duzzogott az állarcos török, mindenki szeme láttára erőszakot tenni egy védtelen férfin. Hallgasson, pitty palatty! A rektorné türelmét vesztette, és arcul legyintette a mellette ülőt. A turbán leesett, s vele együtt az állarc is. S az utcalámpák fényénél a rektorné döbbenten bámult a mellette ülő férfi ismeretlen arcába. Kicsoda maga? Sikoltotta. A rektor, pitty palatty! Rikoltotta haragosan az idegen. Álljon meg, kezdte öklözni a rektorné a sofőr hátát. Rendőr, segítség, rendőr! A kocsi megállt, tömeg verődött össze, rendőr is került, akihez valósággal remegve menekült oda, a pitypalatyoló török védelmet keresve a haragos asszonyság elől. A rendőr bevitte a szélhámost az ügyeletre, s mivel a személy azonosságát megállapítani nem tudták, s különben is szilveszter estéje volt, hát reggelig betették a dutyiba. A rektorné pedig megmozgatta az egész várost, hogy előkerítse a valódi urát. Mégiscsak másnap reggel derült ki a tévedés, amikor is a valódi lektort sűrű bocsánatkérések között kiengedték az elmegyógyintézetből, s a beteget visszaszállították a kollégái közé. A város népe azonban ma is esküszik, hogy olyan vidám és szellemes rektoruk még sohasem volt, mint múlt szilveszterkor, s ugyanakkor az elmegyógyintézet ápolói fejcsóválva vallják be az igazat, hogy tipikusabb tünetekkel nem került beteg a kezük alá, mint a rektor úr azon az estén.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének 8. részét, melyet Pokornilia olvas fel.
Paddington továbbra is lehúnyt szemmel üldögélt, és ahogy kezdte magát jobban érezni, arra lett figyelmes, hogy kellemesen langyos levegő fújdogál rá. Fél szemét ki is nyitotta, hogy vajon mi lehet ez, és ekkor vette észre, hogy közvetlenül az áruház főbejárata mellett foglal helyet. Másik szemét is kinyitotta, hogy felmérje a terepet. Az jutott eszébe, hogyha épp az üvegajtó túloldalán telepszik le, még mindig jól látja, ha Judy és Mrs. Brown visszatér. Hanem, hogy a bőröngyért lehajolt, elsötétült szem előtt a világ. Te jó ég, gondolta, most meg kialszik a villany. Tapogatózni kezdett az ajtó felé két kinyújtott mancsával, lökött egyet, ahol azt gondolta, az ajtónak lennie kéne, de nem történt semmi. Tovább haladt a fal mellett araszolva, aztán megint lökött egyet. Ezúttal az ajtó megmoccant. Jó erős lehet a rugója, gondolta Paddington. Egy kis rés azért támadt rajta, és ezen át préselte magát. Az ajtó nyomban össze is zárult mögötte, és Paddington csalódottan vette tudomásul, hogy itt, kint is ugyanolyan sötét van, mint odabent. Bár maradtam volna, ahol voltam, gondolta mérgesen. Visszafordult, kereste a kijáratot, de az ajtó eltűnt. Azt gondolta, egyszerűbb lesz, ha négy kézlábra ereszkedik és mászik. Így haladt előre, amikor a feje valami kemény felületbe ütközött. Próbálta két mancsal odébb tolni, sikerült is valamicskét, hát újra megkísérelte. Egyszerre valami mennydörgésszerű robaj hallatszott, és mire föleszmélt volna, hegyomlásként zúdult rá egy csomó dolog. Ha az ég beszakadt, az sem lehetett volna szörnyűségesebb. aztán csend lett, és ő ugyanott feküdt, ahol az imént. Lehunyta a szemét, lélegezni is alig mert. Távolabbról, mintha hangok szóltak volna, és egyszer-kétszer bevágott valaki egy ablakot. Paddington félve kinyitotta a szemét megint, s mit látott? Visszatért a fény, végre! Biztos, ami biztos magára akarta húzni a nagy kabátja kapucniát, csak hogy a kapucni már a fején volt. Amikor lehajolt a bőröngyért, a kapucni ráhult a fejére. Felült, végre megint látott, körül is nézett, hát hol van. Sokkal jobban érezte magát, mint az imént. Némi meglepetésére egy kis helyiségben ült, mellette konzervdobozok, tálak, hengeres edények sokasága. Megdörzsölte a szemét, aztán csak bámult, mert végképp nem tudta, mit gondoljon. Mögötte fal ajtóval, előtte óriási ablak, az ablak túloldalán pedig, te jó ég, mennyi ember! Egy kis sokadalom, egymást bögdösték, és az ő irányába mutogattak. Paddington nagyon elégedetten fogadta, hogy a figyelem ő rá irányul. Nagy nehezen felállt, nem volt könnyű ennyi holmin egyensúlyozni, és meghúzta a sapkája bojtját, olyan magasra, amennyire csak tudta. A tömeg nevetett. Paddington meghajolt, integetett, aztán körülnézett, hogy fölméri a pusztítást. Egy ideig nem tudta, hol is van voltaképpen, de aztán eszébe jutott. Biztosan nem a bejárati ajtót lökte meg, hanem a kirakatét. Paddington szeretett mindent szemügyre venni, így Londonban hamar észrevette a kirakat ablakokat. Csoda érdekesek, gondolta. Mindig volt az üveg mögött valami megbámulnivaló. Egyszer látott odabent egy embert, amint épp konzervdobozokat pakolt egymásra úgy, hogy piramis lett belőlük. Milyen remek munka lehet egy ilyen tornyot felépíteni, állapította meg. Ó, egek! Sóhajtott fel, amint körülnézett. Szép kis bajba keveredtem megint. Mert ledöntött egy tornyot, nem kétséges. És valaki jön megint, sőt, sokan jönnek majd, és felelősségre vonják. Magyarázkodnia kell, és ebben ő nem valami jó, az emberek meg nem nagyon szokták érteni az ő magyarázatait. Lehajolt, és elkezdte összeszedni a szétszórt dolgokat. Néhány üveglap feküdt a földön. Az egyiket óvatosan fölemelte, rátette egy-két konzervdobozra, melyek még egymáson álltak. A kirakatban meleg volt, letette hát a nagy kabátját, így látott munkához. Az üveglap olyan volt, mint egy libikóka, s ő kezdett rárakni jobbról-balról mindenfélét, tálakat, dobozokat, hengereket. Aztán megszemlélte a munkáját, és elég takarosnak találta. Bíztató újongás érkezett odakintről. Paddington integetett a tömegnek, aztán fölvett egy újabb üvegpolcot. Eközben odabent Mrs. Brown élénk beszélgetést folytatott az áruházi detektívvel.
Azt mondja asszonyom, hogy itt hagyta?
Kérdezte a detektív.
Pontosan, mondta kétségbe esette Mrs. Brown. Nem érezte jól magát, én meg a lelkére kötöttem, hogy el ne mozduljon onnét. A neve egyébként Paddington. Aha, Paddington, jegyezte fel noteszával a detektív. És miféle medve? Jaj, hát aranymedve, felelte Mrs. Brown, de most inkább kék, mert egy düftin nagy kabát volt rajta, és van egy kis bőröngye. Meg feketék a fülei, tette hozzá Judy. Mindenképpen fel fogja ismerni. Fekete fül, jegyezte a detektív. Hogy ez segít-e? Tördelte a kezét Mrs. Brown. Nem tudom, de berett volt a fején. Hogy mi? Tette füléhez a kezét a hivatalos ember, mint aki nem hall jól. Valahonnan egyre erősödő lárma hallatszott. Taps, kiáltozás, éjenzés. Berett, zöld gyapjú sapka bojtal, üvöltötte Mrs. Brown, hogy a detektív megértse végre. A detektív hirtelen becsukta a noteszát. A szaj egyre hangosabb lett odakint. Megbocsásson, mondta, valami nincs rendjén, és ez földerítést igényel.
Mrs. Brown és Judy összenézett. Jó ég! Ez a gondolat villant át mindkettejük agyán, csak annyit mondtak mindketten, szinte egyszerre. Paddington! És rohantak a detektív után. Mrs. Brown elkapta az akkója csücskét, Judy meg az ő kosztüm kabátjába kapaszkodott, így vágtattak, csak nem repültek. Épp amikor odaértek a kirakathoz, újabb éhenzés tört ki. Tudtam, nyögte Mrs. Brown, jaj, tudhattam volna. Paddington, sikoltotta Judy. Paddington épp elért a piramis a tetejére. Jobban mondva, piramisnak készült, de nem igazán volt az. Semmiféle formája nem volt, és igencsak ingott. Miután az utolsó konzervdobozt is föltette, Paddington gondban volt. Le akart mászni, de nem tudott. Kinyújtotta a mancsát, mire az építmény megbillent. Paddington kétségbe esetten kapaszkodott az ide-oda lengő dobozokba, a közönség pedig visszafojtotta a lélegzetét. Aztán hirtelen összedőlt megint az egész. Csak ezúttal Paddington nem alul volt, hanem fölül. A tömeg csalódottan mordult fel. Voltak azonban elégedett hangok is. Látta, asszonyom? Kérdezte Mrs. Brown egy férfi. Ilyeneket betanítani, hogy csinálják? Vajon megismétli? Szerette volna tudni egy kisfiú. De szuper is lenne! Jaj, nem hiszem, drágám, világosította fel az anyja. Szerintem mára végzett. A kirakatra mutatott, ahol a detektív épp összekanalazta az elszontyolodott Paddingtont. Mrs. Brown rohant vissza a bejárathoz Judyval a nyomában. Oda pent a detektív előbb Paddingtonra, aztán a noteszába nézett. Igen, kék düftin kabát, mondta, zöld sapka, beret, fekete fül. Hirtelen a homlokára csapott. Tudom én már, ki vagy. Hát te vagy Paddington. Ez a neved, nem? Paddington ültében csak nem hanyatt esett. Ezt meg úgy találta ki, kérem? Hát detektív vagyok, felelte a férfi fontoskodva. Ez a dolgom, hogy rájöjjek a dolgokra, ugye? Hogy a bűnözők ne úszhassák meg szárazon. Csak hogy én nem vagyok bűnöző, tiltakozott Paddington hevesen. Én egy medve vagyok. Átrendeztem a kirakatot. Átrendeztet? Kérdezte gúnyosan a detektív. Nem tudom, Mr. Perkins, mit szól majd ehhez. Ma reggel készült el vele. Paddington kicsit feszengett. Látta azonban, hogy közeleg Mrs. Brown és Judy. Persze jöttek mások is, köztük egy fontosnak látszó úriember fekete kabátban, halszálkás nadrágban. Egyszer értek oda hozzá, és mindenki egyszerre kezdett beszélni. Paddington csak ült a bőröngyen, és nézte őket. Tudta, hogy néha jobb, ha a medve hallgat, és ez ilyen alkalom volt. A végén a fontosnak látszó férfiú nyert. Az ő hangja volt a leghangosabb, és még akkor is beszélt, mikor a többiek befejezték. Majd Paddington nagy meglepetésére odalépett hozzá, legugolt és szorongatni kezdte a mancsát. Boldog vagyok, hogy megismerhettem önt, kedves medve, mondta mennydörgő hangon. Boldog vagyok, kedves medve, gratulálok. Hát köszönöm, felelte bizonytalanul Paddington. Nem értette, minek örül annyira ez az ember. A tekintélyes férfiú most Mrs. Brownhoz fordult. És hogy is mondta, kedves asszonyom, a neve Paddington? Bizony, felelte Mrs. Brown, és biztos vagyok benne, hogy nem akart semmi rosszat. Rosszat? Az úr döbbenten nézett. Még hogy rosszat? Ó, drága hölgyem, a medvének köszönhetően évek óta nem volt ekkora forgalmunk. Azóta is izzanak a telefonvonalaink, és amit látja, mutatott az ajtó felé, a tömeg egyre növekszik. A kezét Paddington fejére tette. A Perkridge-is hálás önnek, folytatta, és a másik kezével csendre intette a hallgatóságot. Azt kérdem tehát, mivel fejezhetnénk ki hálánkat? Ha önnek, kedves medve úr, ó, kedves Paddington, bármi óhaja lenne, vágya, mi boldogan... Paddington szeme felcsillant. Már tudta, mit szeretne. A rohaosztályra jövet, látta az élelmiszer részlegen, hogy egy hatalmas, lekváros köcsög áll a pulton. Majdnem akkora volt, mint ő maga. Uram, mondta hát, ha lehetne, egy köcsög lekvárt kérnék, de a nagyobbik változatot. Ha a Börkricsi zurát meg is lepte, talán ez a kérés nem mutatta. Megnyomott egy gombot a liften, és udvariasan félreállt. Marmeládét, mondta. Igen, felelte Paddington, de ha nem haragszik, inkább a lépcsőt választanám.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívnak című meséjének 8. részét Pokornilia olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus nemzetség táblájáról elmélkedik Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. Tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is.
Szent Márti evangéliumának első fejezetének első 17 versében olvashatunk Jézus családfájáról. A Szent Szerző 3x14 nemzedéken át mutatja be Jézusnak a nemzetség tábláját, Ábrahámtól indul, és megérkezik Józsefhez, a boldogsága Szűz Mária jegyeséhez. Neveket olvasunk egymás után. Ezek a neveket ismerjük az Ószövetségből, azonban így unalmasnak, semmit mondónak tűnik. Nevek, nemzetségtáblák, olvastuk, és végül megérkezünk Józsefhez. Azt is láthatjuk, hogy ezek mind bűnös emberek. Akár most kiemelem Dávidot is, aki házasságot tört, és megölette Uriást, a hasztére küldte ki az első vonalba, hogy meghalljon, azért, hogy el tudja venni az ő feleségét. Milyen súlyos bűneket követett el, és Uriás feleségétől született Salamon. Az Isten nem akart ezt a bűnt, ezt a nagyon súlyos bűnt. Mégis az Istennek a terve nem szűnt meg, hanem tovább megy. A teológiából ismerjük ezt a kifejezést, creatio continua, ami azt jelenti, hogy folyamatos teremtés. Amikor az Isten megteremtette a világot, akkor nem hagyta magára, ezt tanítja a deizmus, Isten megteremtette a világot, mint egy órát felhúzott, kívülről néz, és minden megy a maga rendjében. Hanem a kreáció kontinua, hogy az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan a létben tartja, a beteljesülés felé vezet mindent, vagyis az üdvösség felé. Az Isten nem hagyta el sem a világot, sem az embert, hanem egy képpel élve olyan, mintha tenyerén tartaná, és szépen vezeti mindig a fejlődés irányába, a beteljesülés felé. Ez a folyamatos teremtés. Ezt mi sokszor talán véletlennek nevezzük, de az Isten ott van folyamatosan a természetben, ott van folyamatosan az ember életünkben, mindig újjáterem, mindig folyamatosan teremt. És hogyha így olvassuk ezt a szentírási részt, akkor láthatjuk, hogy ez nem csak egy nemzetségtábla, hanem az Isten folyamatosan működik az embereken keresztül. Ezek az emberek, az itt felsorolt nevek, az üdvösség történetnek nagyon fontos szereplői. Akkor is, hogyha bűnösök voltak, hogyha sok gyarlóságuk is van. Megérkezünk Józsefhez, József a nevelő atya Jézus Krisztusnak, és megérkezünk karácsony misztériumához. Amikor így tekintünk vissza, akkor az első szó, ami eszünkbe jut, az a hálaadás. Az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan embereket ajándékoz, és az embereken keresztül újabb és újabb emberek születnek, és az üdvösségnek a története előre halad. Ez a memória, ami különösen fontos volt az Ószövetségben. Emlékezni arra, visszaemlékezni, hogy ami történt, ott az Istennek a keze ezekben a történetekben benne van. Az Isten az, aki kiszabadította a választott népet. Az Isten az, aki teremt, aki vezet, aki az embert visszatéríti a helyes útra. Az Isten folyamatosan ott van az emberi történelemben, és ha bár a szabad akaratunk ott van, mégis a folyamatos teremtés által a célra vezeti a világot. Ezért hálát adunk, ezért a jelenlétét, ezért a szeretetét, az Istennek a működésért. Persze a memóriának fontos része is, hogy megérkezünk a jelenhez. És a zsidóknál ez azt jelentette, hogy nem csak emlékezünk, hanem ugyanez az Isten most is jelen van, most is ugyanúgy szeret, most is csodákat tesz, most is megszabadít, megment, újjáalkot bennünket, és vezeti az életünket. Vagyis az életem az üdvösség történetnek a része. Lehet, hogy számomra ilyen szürkének tűnik, nincs semmi nagyobb tehetségem, nem kaptam semmi különleges ajándékot vagy hivatást, hanem élem a hétköznapi életemet, dolgozok ott a családom, imádkozok, eljárok a szentmisére, élem az Istennel való életemet, és olyan szürkének mondható. De az én életem az üdvösség történetnek a része. Az Isten engem is a létben tart, engem is vezet, engem is hív, és engem is vezet az üdvösség útján. Persze én ennek a közösségnek a része vagyok. De az Isten sosem egyénileg gondolkodik, hanem mindig közösségben. És az Isten a jövőben is tesz csodákat, a jövőben is teremt, és az Isten folyamatosan átszövi az egész emberi történelmet, és mindent visz a beteljesülés az üdvösség felé. Ennyi a rövid teológiai tanítás, de mit mond ez nekem ez a Szentírás? Mit mond rólam? Részben az, hogy így lássam az életemet, hogy az üdvösség történetnek a része. Másrészt pedig sok mindenre megtanít. Amit ki szeretnék emelni például, hogy a mai korban talán az ősöknek a szerepe, szülők, nagyszülőknek a szerepe úgy háttérbe szorult. Régen ők voltak a bölcs emberek. Sok ember büszke volt az apjára, nagyapjára, az őseire, hogy kik voltak, kutatták, hogy honnan jöttek, és hogy mennyi minden bölcsességet tanultak tőlük. Ma sokszor ezek az idős emberek, ők már igazából csak ilyen vén valakik, akiket beteszik idősek otthonába, hogy otthon vannak, de mintha már nem lenne szerepük. Főleg nem olyan szerep, hogy ők a bölcsek, akiket meghallgatunk, mert tapasztalatuk van az életről. Sokszor úgy tűnik, hogy ők már nem értenek hozzá, régen éltek, azóta a világ eljárt fölöttük, teljesen más a helyzet, azok az igazságok most már a mai korban nem élnek meg, nem válthatók tettekre, teljesen másban éltek, és így a tekintélynek a szerepe is csökken. Az ősök olyanok voltak, amilyenek, de mi vagyunk az okosak, a felvilágosultak, majd mi tudjuk, hogy mit kell tenni. Vagyis az időseknek a tisztelete valamennyire háttérbe szorult, persze ez személyenként, családonként változik, de mindenképpen van egy komoly tekintélyvesztés. És sokszor úgy is előjön az időseknek a szerepe, hogy most már egyre többet beszélnek arról, hogy az ember hogyan sérül, a szülők, nagyszülők milyen hibákat követtek el, milyen sebeket kaptunk tőlük, vagyis a bűn oldaljon elő az életükből, mi az, amit rosszul csináltak, és ezáltal nekem hogyan lett rosszabb az életem, hogyan sebződtem. És persze ennek is megvan a létjogosultság, ezzel is foglalkozni kell, ha valóban foglalkozni kell vele, azonban ez csak egy nagyon kis része a szülők, a nagyszülők, az őseimnek, a tiszteletének és a szeretetének. Ezért ez a rész megtanít arra, hogy tiszteljem a szüleimet, nagyszüleimet, az őseimet, legyek rá büszke, és legfőképpen adjak hálát, nekik köszönhetem, hogy én vagyok, hogy én élek. Nekik köszönhetem az emberségemet, a hitemet is, igazából mindent nekik köszönhetik. Lehet, hogy voltak hibáim a szüleimnek, de a tükörben nézek, én vagyok a fő művük. A legnagyobb ajándék, hogy életet adtak nekem. Persze az Isten teremtő művérmel működtek együtt, de mégis életet kaptam tőlük. És ezért visszatekintve hálát adok. Ha jelenben nézek, és így helyezem el az életemet, hogy ez egy folyamatnak a része, akkor ott a felelősségem, hogy én hogyan élek. Rám hogyan emlékeznek vissza. Milyen gyermekeknek adok életet? Egyáltalán hány gyermeket vállalok, vagy nem is akarok továbbadni? Hogyan élem a hitemet, az emberségemet, az erkölcsömet? Tőlem mit lehet tanulni? Az utódaim büszkék lesznek-e rám, amikor látják a nevemet, vagy csak legyintenek rám? És ez felelősség, hogyan élem meg a jelenemet, az életemet, mint ajándékot, hogyan élem meg, és az a sok-sok lehetőséget, ami az életembe belé van oltva, az hogyan bontakoztatom ki. És persze a felelősség az a jövőre is vonatkozik. Mit akarok továbbvinni? Mit akarok továbbadni? Ugyan az én gyermekeim, unokáim, dédunokáim is megy tovább a történelem, milyen emberek lesznek? Ki tudja, hány híres ember is lesz közöttük? Persze önmagában nem ez a lényeg, de ki tudja, hogy milyen gyümölcsöket hoz az én életem, és később hogyan gondolnak rám vissza. És ha így nézem a történelmet, a részem, az életem része ennek a történetnek. Az Isten folyamatosan teremti az ember életet, az egész világot, a létben tart, vezet az üdvösség felé, és ebben kell nekem megtalálni a helyemet. Ezért a nemzetség tábla talán unalmasnak tűnik, de nagyon sok mindenre tanít bennünket, hogy az egész világot, az életemet ne csak önmagában nézzem, hogy nekem mi a jó, ez az individualizmus, hanem úgy nézzem, hogy ez az egész emberiségnek a része, egy közösségnek a része vagyok, van múltam, van jelenem és van jövőm, és az Isten a világnak az ura. Ebben a kontextusban nézem az életemet, már nem szürkének tűnik, hanem látom, hogy milyen fontos része vagyok én az üdvösség történetnek, mennyi ajándékot kaptam, mennyi ajándékot tudok továbbadni, és legfőképpen arra csodálkozok rá, hogy az Isten milyen jó, és hogy folyamatosan jelen van az én és az egész világnak az életében.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Jézus nemzetség táblájáról elmélkedett Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.